meg azt érezheti, hogy figyelnek rá, hogy fontos.
A Hely. Riportműsor pénteken délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Belényi Barbara. Római katolikus szentmisét közvetítünk a kecskeméti Urunk mennybe menetele társszékesegyházból pünkösd vasárnap 10 óra 4 perckor a Kossuth Rádióban. A szentmisét bemutatja dr. Finta József pápai káplán plébániai helynök. Pünkösd hétfőn 10 óra 4 perctől Isten tiszteletet hallhatnak a Majos Mucsfai Társult Evangélikus Egyházközségből. Igét hirdet Makán Hargita lelkész.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
Jó napot kívánok, negyedöt előtt 2 perccel a szerkesztő Cseszregi Balázs nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá? Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem és a többi hallgatóval. Telefonáljanak vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Ön szerint jó irányba halad a gyermekek közétkeztetése? Ön változtatna valamin? És milyen tapasztalatai vannak, mennyire fontos a fenntarthatóság, a környezetvédelem a fesztiválok esetében? Telefonszámunk, amely a 061-es és a 0630-as előhívóval is elérhető, 759-52-00, SMS számunk 30-9666, a hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást pedig megtalálják a mediaclick.hu oldalon. Tavaly február óta új szelek fújnak a köznevelés menzáin, ami mintegy 1,2 millió bölcsödést, óvodást, általános és középiskolás diákot érint. A módosított közétkeztetési rendelet egyebek mellett 2028-as céldátummal felére csökkenti a sóbevitelt, allergéneket tilt ki, és utat nyit, vagy utat nyitott az önkiszolgáló menzáknak. Ahol már elérhető a menüválasztás, valamivel több gyerek lett menzás, viszont közel 15%-kal kevesebb ételhulladék kerül a kukákba. Ahol pedig már vitaminpultok is vannak, ott ugyancsak mintegy 15%-kal nőtt a zöldség és gyümölcsfogyasztás. Hogy önök milyen tapasztalattal bírnak saját gyermekük vagy unokájuk iskolai étkeztetésével kapcsolatban, azt osszák meg velünk. Előbb azonban Feigl Edittel, a Magyar Közétkeztetők Szövetségének elnökével beszélgetünk a témáról, akit itt köszöntök a stúdió. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntök én is mindenkit!
Na hát akkor érdekelne, hogy milyenek a visszajelzések. Itt adás előtt beszélgetünk, és mondtam, hogy ahol én lakom, ott kísérleti jelleggel az egyik iskolába már bevezették ezt az A-menü, B-menü választásos ebédet, és hát nagyon jókat lehet hallani. Kifejezetten élvezik a gyerekek is, a szülők is, de önök mit tudnak erről, milyen visszajelzések érkeztek?
Alapvetően mindenhonnan pozitív visszajelzések érkeznek. Azt azért szeretném jelezni, hogy az A és B menü választás az még országszerte elég sok helyen, de nem elérhető. Előválasztás, arra törekszünk, hogy minél több helyen az A és B menü közül előválasztással szülő gyerekekkel közösen akár a következő heti, havi menüből tudjon választani. Illetve azon helyeken, ahol ez tovább gondolásra is történt, az ott pedig önkiszolgáló módon is meg tudják ezt tenni a gyermekek.
Ez mit jelent pontosan, hogy ott dönti el, hogy melyiket választja?
Hogyha előválasztásról van szó, akkor ott, amit közösen választottak szülővel, ott abból a menüből tud maga tehát a maga kívánalmai szerint abból a menüből annyit szedni, amennyi jól esik neki.
Tehát akkor ez egyben svéd asztal is?
Nem teljesen, hát mert akkor igen.
A fogalmaink szerint, ugye?
Nem egészen, de igen, azokból a menükből, ami ott tálalásra történik, ott abból tud választani, és a mennyiséget is eldöntheti. Ennek azonban meg kell teremteni a feltételeit, egyrészt az infrastruktúrális feltételeit, ehhez eszközök szükségesek, tálalópultok, szedőkanalak, felügyelet, mind a tálalósok, tálalóban dolgozók részéről, mind a pedagógusok részéről. Főleg a kisebbeket segíteni kell, mert azért abban a tálcával, tányérral kiszedni, helyükre fáradni, ott megenni, azért abban a kisebbeket még segíteni kell. A nagyok azonban felsősök, középiskolások rettentő mód élvezik és használják, és ki is használják ennek az előnyeit. Így a tányérmaradék valóban jelentősen tud csökkenni, illetve abban az irányban is pozitív a változás, hogy azt is megkóstolja, mert hogy lehetősége van keveset szedni, amire esetleg ezelőtt, hogyha azt mondták, hogy ez az ebéd, és ezt kell lenni, lehet, hogy azt mondta, hogy inkább nem kéri, de most így azt mondja, hogy megkóstolja, és ha ízlik, akkor tud még egyszer szedni. Illetve a repettának a lehetősége is adott, hiszen van olyan gyermek, aki nem eszik annyit, van, aki többet teszik, és akkor ő azt is meg tudja oldani.
Mondta ugye, hogy sok mindent meg kell változtatni, tehát eszközökre van szükség. Mi a helyzet a szemlélettel? Tehát azok, akik ugye ott dolgoznak a pultnak azon oldalán, ahol osztják általában az ételt, ők ugye megszoktak egyfajta rendszert, és ebben nagyon sokszor bele is csontosodik az ember, hogyha megszokik egy rendszert. Szóval...
Igen, én még egy kicsit hátrébb lépnék, hogy ezek a rendszerek működni tudjanak, a fenntartóknak is... úgymond a szemléletében vagy az igényeiben változtatni szükséges, hiszen az ő akaratuk révén tud egy pályázat ebben a formában kiíródni, vagy hogyha nem szolgáltató cég végzi a közétkeztetés, hanem saját fenntartásban az adott önkormányzat fenntartónak a dolgozói végzik, akkor nyilván feléjük is ezt a fajta megoldást kommunikálni, illetve végre kell hajtatni, de nem szokott ebből probléma lenni, tehát hogyha a döntés megszületik, akkor emellett mindenki leteszi a voksát, és akkor ebben az irányban történnek a változások. Amire azonban nagyon nagy figyelmet kell fordítani, ugye ez egy ténylegesen egy önkiszolgáló rendszer, itt az élelmiszer biztonsági, élelmiszer higiéniai feltételekre különösen nagy figyelmet kell fordítani, sokkal gyakrabban kell akár a szedőkanalakat cserélni, vagy a csoportok között, ugye az iskolás osztályok között, vagy akár közben is, és hát magát a pultoknak a rendben tartását, higiénikusan tartására is sokkal nagyobb figyelmet kell így fordítani, hiszen azért ott jönnek-mennek a gyermekek.
Folytatjuk majd innen, de közben hallgassuk meg az első betelefonálónkat, hogy mit mond ő. Itt van velünk Ádám a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hallgatjuk, Ádám!
Az utóbbi időben észrevettem én is egy jobb irányú változást. Én is kollégista voltam, és arra emlékszem, hogy a középiskolában ott azért már volt lehetőség többféle menüből választani. Nálunk most óvis a kis gyermek, és itt azért nincsen ilyen lehetőség, bár lehet, hogy örülnének azért még az óvodások is egy ilyen választási lehetőségnek. Aminek örülök, az az, hogy ha jól vettem észre, akkor az édesítőszereket, azokat kivezették a gyermekek közétkeztetéséből. Ez úgy gondolom, hogy ez egy pozitív dolog, mert ezekre a vegyanyagokra nem biztos, hogy szüksége van egy ilyen fejlődésbe lévő szervezetnek. Tehát ennek örülök. A másik az, amit viszont egy kicsit hiányolok még, azok az értékes zsírok. Tehát ilyen omega-3 vagy tojás sárgája, hal vagy állati zsírok. A picit szerintem el van túlozva ez a margarin használat. Talán az, hogy tudjuk azt, hogy ez egy transzsír, és felnőtteknek sem igazán ajánlott, akkor van gyerekeknek. Ugye az idegrendszeri fejlődéshez szükséges egy minőségi zsír, úgyhogy ezt még hiányolom. Ezen kívül szerintem összességében rendben van a történet. Nyilván lehet hibákat keresni, megtalálni, de azt gondolom, hogy jó irányba megy összességében.
Nagyon szépen köszönöm, Ádám, hogy megosztotta velünk a véleményét, és ismét Fejgül Edithhez fordulok, a Magyar Közétkeztetők Szövetségének elnökéhez, hogy feltételezem, vagyis hát persze kérdezem, hogy hogyan állítják össze az étlapot, illetve hogy milyen ételek és milyen szempontok alapján kerülnek föl az étlapra, ugye, amit bölcsödéseknek szánnak, az nyilván nem ugyanaz, amit a gimnazistáknak szánnak, és így tovább, és hogy mondjuk egy ilyen étlapnak az összeállításában, illetve maguknak az ételeknek a összetevőinek a kiválasztásában milyen fajta szakemberek vesznek részt. Csak azért, hogy esetleg Ádámot megnyugtassuk arra nézvést, hogy ha vannak kétségei mondjuk az összetevőket illetően.
Igen, azt tudni kell, hogy ez a rendelet 2014-ben jött létre, azelőtt ajánlásként működött, de aztán 2014-ben minisztériumi rendelet formájában úgymond kötelezővé vált. Alapvetően a cél az az, hogy egy egészséges felnőtteket neveljünk a gyerekekből, és a táplálkozási ajánlások mentén, ami ugye a sóbevitelre, zsírtartalom, cukorbevitel, WHO ajánlások vannak figyelembe véve, tehát, hogy ez alapján épült fel a rendelet, és pontosan így korcsoportonként meg van határozva, hogy egyes élelmiszercsoportokból 10 napos dekádokban mennyit lehet, hányszor lehet adni, és egy adagban egy adott korcsoportnál miből mennyi mennyiség szabható ki, tehát ez nagyon ilyen szempont szigorú és dietetikus kollégák állítják össze, és azért mondom, hogy kollégák, mert én is dietetikus vagyok többek között, úgyhogy és válaszolnék is így egy a transzsírsav tartalommal kapcsolatban, hogy maga egy rendelettel már jó pár éve szabályozva van a transzsírsav tartalom, és le is van csökkentve, tehát, hogy ez nagyon szigorú szabályozás alatt van, tehát az élelmiszerek csak bizonyos mennyiségben tartalmazhatnak. Egyrészt, másrészt visszatérve a tojásra és a vajra, ennek is a mennyisége a rendelet szerint szintén szabályozva van, zsírtartalom szintén, ami az őszsírtartalom, ami szintén az úgymond az egészséges felnövekvő generációt segíti. A tekintetben azért azt is látjuk, hogy a gyermekek egynegyede túlsúllyal vagy már elhízással küzd, tehát a rendeletnek az is a célja, hogy növelje a zöldséggyümölcs fogyasztást, hogy a teljes kérdésű gabonafélék mennyiségét növelje, hogy azokat a rizikófaktorokat, ami felnőtt korban már, hogy ezeket hordozzuk magunkkal, akkor minimalizálni tudjuk, szívérendszeri betegségek, daganatos betegségek, vitalitás jó legyen, tehát a rendeletnek a célja kifejezetten ez volt, és nagyon szigorú szabályokkal építhetjük fel az étlapokat és a menüket, amit ellenőriznek is, és akkor ez a sótól kezdve mindenre vonatkozik.
Majd visszatérünk még az egészséges táplálkozás kialakítására, hogy az hogyan lehetséges, meg mit szokunk meg gyermekkorunkban, amit majd mondjuk tovább vihetünk felnőttként is, de előtte hallgassuk meg Istvánt, aki itt van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, István!
Jó napot, üdvözlöm, tiszteltem, kedves hallgatókat, önöket is. Hát, ugye úgy próbálom én most már kicsit korosabb 60 fölött az ebédet, meg az étkeztetést elképzelni, hogy ugye van egy, mondjuk egy étterem, ahol mondjuk menüznek, tehát ami azt jelenti, hogy van 2 vagy 3 vagy 4 fajta menü, és ugye oda járnak munkáshoz, dolgozók, irodából, mindenhol, és kérem szépen annak az étteremnek elemi érdeke az, hogy olyan étket adjon az asztalra, abba a 2-3 fogácsba is, ami miatt megmaradnak a vendégei, megmaradnak a kuncsapjai, és egyáltalán életben marad. Mert hogyha ugye olyan kaját állítaná elő, ami tulajdonképpen úgy összességében nem ízlene a vendégeknek, akkor ugye a probléma az, hogy keresnének egy másik konyhát. Na most itt a probléma...
Azért a verseny a közétkeztetésben nem ennyire egyértelmű, István.
Hát igen, pontosan erre akarok kilukadni, hogy itt van a közétkeztetés, ahol pedig a közétkeztetése, ugye éppen múlt héten volt egy kis problémám ebben a kapcsolatban. Ugye megnézzük egy ilyen éttermet, ahol körülbelül mondom, hogy X-től X-ig, nem akarok pénzeket mondani, mert nyilvánban nem akarok reklámozni, de összességében a közétkeztetésnél is az időseknek, akiknek ugye ugyanaz a cég hozza a kaját, mint aki az iskolába, óvodába, gyermekek megviszi, tehát olyan különbség van a kaja minősége, mennyisége és minden, hogy ég és a föld közben, maga az ára, az pedig elenyészően kevesebb, tehát azt tudom mondani, hogy jóformán nincs is az ár között különbség. Na most ezeket a dolgokat kellene azért, amikor ugye itt azt mondta a kedves betelefonáló, ugye mennyire ellenőrzik, meg mennyire nem, meg ezt, meg azt, meg amaz. Hát kérem szépen, a különböző telítömött húsokat, amik ugye azt se tudják a szerencsétlen baromfiaknak, hogy mennyi antibiotikumot adjanak, hogy ugye fölnőjenek. Onnét is lehet venni baromfihúst, meg lehet venni onnét is baromfihúst, ahol kérem szépen kicsit komolyabb tartási körülmények között tartják őket. Na most nyilvánvaló, hogy ezeknek az éttermeknek érdekük. Tehát a közétkeztetésnél, a gyermekeknél pedig ez egy nagyon fontos lenne. Nagyon fontos lenne, hogy olyan ételt adjunk a gyermekeknek, amivel ma tulajdonképpen eleve nem tömjük tele olyan anyagokkal, amivel utána, hogyha véletlenül valami tényleges gondja lesz, akkor maga a gyógyszer meg nem hagy semmit.
Értem, amit mond István, de hagyjunk akkor most egy kis teret a szakértő vendégnek is. Köszönöm szépen, hogy felhozta ezeket, hogy egyáltalán beszéljünk erről, ugye, mert hogy valóban egyáltalán nem mindegy. Azok vagyunk, amiket megeszünk, ugye szokták ezt mondani, és nem mindegy, hogy az alapanyagok milyen minőségűek. Vizsgálják-e például a gyermekétkeztetésben azt, hogy ezek a beszerzési források milyen minőségű alapanyagokat biztosítanak?
Igen, alapvetően ugye ez is nagyon szigorúan szabályozva van, és az élelmiszerek, tehát nem mondható egyik élelmiszerről sem, hogy egészségtelen. Az, hogy miből mennyit fogyasztunk, ugye az a mi döntésünk, illetve itt a rendelet szempontjából ez egy meghatározott rész, de a tekintetben, hogy a közétkeztetésbe beszállító partnereink csak is szigorúan ellenőrzött minőségű termékeket szállíthatnak be, úgynevezett specifikációval rendelkezik minden termék, tehát hogy ez maga az élelmiszer törvény, illetve az élelmiszer könyvben leírtaknak megfelelő termékek lehetnek, tehát ez nem gondolnám azt, hogy különbség van egy közétkeztető által beszerzett alapanyag és egy úgynevezett nyílt vendéglátásban beszerzett alapanyag között.
Jó, de azért bocsássa meg, hogy félbeszakítom, de azért ugye tudjuk, hogy vannak különbségek, és mindig elő is kerül egyébként mondjuk például ünnepekkor, hogy a nagy bevásárlóláncokban milyen minőségű húsokat árulnak, például ugye, hogy ott sokszor érte az a vád ezeket, hogy tele van tolva például a csirkehús, meg a nem tudom milyen hús vízzel, hogy nagyobb legyen a tömege, és a többi, meg ugye hát azt se tudjuk akkor ott ellenőrizni igazából, hogy milyen tartásból származik az a tojás, amit, vagy az a csirke, amit ott felhasználnak. Szóval feltételezem, hogy István ilyesmikről lett volna kíváncsi, hogy mondjuk adott esetben a gyermekétkeztetésben a beszerző az elmegye az őstermelőhöz, és a legegészségesebbet vásárolja ott meg. Feltételezem, hogy erre gondolt.
Az őstermelőhöz lehet, hogy nem megy el, de a beszállító partnerekhez elmegy, minősítés történik, ellenőrzés történik, a beszállításkor is nagyon szigorú átadás, átvételi szabályaink vannak, de maga az adott beszállító cégnek a folyamatos minőség ellenőrzése is zajlik, tehát e tekintetben igen, ellenőrzésre kerülnek a cégek. A hatóság mellett természetesen, mert a hatóság, úgymond a Nébihnek egy külön kiemelt része is foglalkozik ezzel, tehát emellett természetesen a partnereink, hiszen nekünk is ez az érdekeink, hogy a partnereink által beszállított alapanyagok, élelmiszerek megfelelő és jó minőségűek legyenek, hiszen az a mi szolgáltatásunkat is minősíti azonnal, vagy rögtön jönnek a reklamációk, hogyha bármilyen gond adódik.
Akkor most prolongáljuk egy kicsit a témát a második fél órára, mert hogy fél öt után egy perccel a hírek következnek a mikrofonnál Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Jól haladnak a tárgyalások a Magyarországnak járó uniós forrásokról, jelentette ki Magyar Péter Bécsben, miután udvariassági látogatást tett Alexander van der Bellen osztrák államfőnél. A kormányfő újságíróknak elmondta, az Európai Bizottság vezetői Budapesten tárgyalnak és Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel levélben is egyeztettek. Magyar Péter szerint most az a legfontosabb kérdés, milyen projekteket tud elfogadni a bizottság, amelyeket rövid időn belül meg is lehet valósítani. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levelében 15 civil szervezet. A Női Alap Alapítvány és a többi aláíró szerint Magyarország több mutatóban is az uniós sereghajtók közé tartozik, a nők munkaerőpiaci részvétele és gazdasági önállósága terén. Embercsempészés miatt egy magyar férfi is felkerült az Európa legkeresettebb bűnözőit felsoroló listára. A Nemzeti Nyomozóiroda tájékoztatása szerint a 33 éves sándorfalvai embercsempész társaival legalább 100 illegális migráns Európába jutását segítette, amiért 10 év szabadságvesztésre ítélték, ám a büntetés végrehajtása elől feltehetően külföldre szökött. Leszakadt egy lift a Román Közlekedési Minisztérium épületében. A felvonóban tartózkodó 7 dolgozók közül 5-en megsérültek, egyikük sincs életveszélyes állapotban. A lift a harmadik emeletről az alaksorig zuhant. A berendezést a napokban újították fel és helyezték újra üzembe. Itthon holnap is marad a napos idő, záporokra, zivatarokra a középső ország részben számíthatunk. A szél sok felé megerősödik, hajnalban 11 és 17, holnap napközben 23 és 28 fok közötti értékek várhatók.
Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
Fél öt után 4 perccel a szerkesztő Cseszregi Balázs nevében ismét köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá? Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem és a többi hallgatóval. Telefonáljanak vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Ön szerint jó irányba halad a gyermekek közétkeztetése? Ön változtatna valamin? És milyen tapasztalatai vannak? Mennyire fontos a fenntarthatóság, a környezetvédelem a fesztiválok esetében? A témánk továbbra is a gyermekek közétkeztetése. Hétköznapi nyelven az iskolai menza. Szakértő vendégünk pedig Feigl Edit, a Magyar Közétkeztetők Szövetségének elnöke, és azt javaslom, hogy mielőtt újra hallgatót kapcsolnánk be, nézzük meg, hogy milyen SMS-eket küldtek a hallgatók, hát ha van köztük valami olyan, amire esetleg mondanunk kellene valamit. Nézzük, azt mondja, alapanyagok csak igazolt egészséges magyar termények lehessenek, kivéve a hiánycikket, tálalás önkiválaszt, rendszerben 2 éve jól működik a Dabasi Táncsics Mihály gimnáziumban, ezt B. Géza írta. Aztán sajnos a speciális igényű gluténmentes, teljesen tejmentes ételek olyannyira fantáziátlanok, illetve egyhangúak, hogy a gyermekeink nem fogyasztják el, így nem tudjuk igénybe venni. Dupla fáradtság. Ezt nem tudom, mi a KTG, minek a rövidítése, költség? Na hát, ezt köszönöm szépen a segítséget. Szóval dupla fáradtság, dupla költség. B. Éva gyakorló anyuka írta ezt az SMS-t. Aztán az élelmiszerkönyv rendeletei az egészségtelen ételekre van kitalálva, ha nem így lenne, akkor a rengeteg adalék nem kerülhetne bele az élelmiszerekbe. Ez Viberen érkezett. És aztán még egy hallgató, tisztelt szerkesztőség, egészséges étkezés, minden, még a gyermekeknek készült keksz is tartalmaz kókusz és pálmaolajat, bizonyítottan károsítja az érrendszert, mikor tiltják be az alkalmazását, tisztelettel egy hallgató. És hát aztán majd a későbbiekben még néhányat, de én azt hiszem, hogy először erről beszéljünk egy kicsit, hogyha lehet, hogy a speciális igényű gyermekek ellátása, a kedves SMS írója szerint nagyon fantáziátlan, és éppen ezért ugye az ő gyerekei nem is veszik igénybe. Először beszéljünk arról, hogy mennyire fantáziadús egyáltalán a normál iskolai menza, és hát aztán mi van az érzékeny gyermekekkel?
Hát a normál iskolai menzánál, az étlaptervezésnél valóban a kollégákkal azért nincs annyiban könnyű dolgunk, hogy a szeretem, nem szeretem kérdése az nem egyenlő azzal, hogy jó-e az az étel, ízlik-e az az étel, vagy nem. Az is nagyon fontos, hogy ez a maga közétkeztetés, étkeztetés is, egy picit visszakapcsolnék az óvodásoknál a választás lehetőségére, vagy nem lehetőségére. Az óvodás gyermek még nem tud választani. Az óvodás gyermek, de nem csak az óvodás gyermeknek, az iskolásoknál is, főleg alsós korosztály, azért még egy nevelő-oktató jellege van, ennek a kultúráját megtanulni, de az óvodásoknál megismerni az alapanyagokat, az élelmiszereket,
az ízeket,
így van. És ott igazából a pedagógusokon nagyon sok múlik, de alapvetően szinte óvodába minden el tud fogyni. Tehát, hogy ott ez nem kérdés. Aztán, amikor az iskolában már látják egymást, nem eszi, az nem eszik, van egy kis hangadó, ez nem jó, akkor már az egész nem jó. De hogy ott is, és hogy még mit lát maga körül, és az élelmiszer környezet is rettentő fontos, hogy mit lát a családban, mit lát, mi veszi körül a boltba, hogyha bemegy, és több sor édesség van, nyilván egyfajta fogyasztóra ható történet az is, ami hogy ezt vedd le, ezt válasz, a sok reklám, tehát, hogy annyi minden éri a fogyasztót, és itt most lásd a gyermekeket, hogy azért nagyon nehéz annak megfelelni, amikor az ember igyekszik, vagy hát a rendelet mentén étlapot tervez, és azokat az ételeket tervezi, ami számukra úgymond akkor az egészséges életmódot támogatja, és ezt még befolyásolja az is, hogy elkészül az étel, és aztán ott azt el kell vinni, ki kell tálalni, annak akkor is szépnek, akkor is mutatósnak kell lennie, tehát nem minden ételt tudunk beilleszteni bármennyire is egy közkedvelt étel, de igyekszünk egy kis átgondolással, akár egy gyíroszt más formában oda tenni, zöldséggel, soványhússal, egy kis pitával, vagy egy lecsót, amit lehet, hogy nem lecsónak hívunk, hanem kaponátának, mert van benne egy kis cukkini, tehát, hogy egy már újra gondoljuk, nemzetközi konyháról hozunk be ételeket, de egy picit lehet, hogy újra gondolva ahhoz, hogy biztonsággal kiszolgálható legyen, ízletes legyen, szép legyen a látványa, és szívesen fogyassza.
Mindjárt rátérünk az érzékeny gyerekekre is, csak előtte meghallgatjuk Pétert. Jó napot kívánok, Péter!
Jánosi Péter építész vagyok, aki tucatnyi konyhát tervezett, és hogy a közétkeztetés ott kezdődik, hogy konyha technológia és konyha technológus. Tehát az az egyik oldal a dolognak, hogy egy remek konyha technológusunk legyen, már pedig van ilyen. A vége pedig maga az anyagbeszerzés, ami közbeszerzéssel kezdődik, tehát hogy milyen alapanyagokból dolgozunk. Én csak jót tudok mondani a közétkeztetésről. Nem csak a gyerekeket kell vizsgálni, hanem a kórházi, a dolgozóknak a közétkeztetését is. És ilyen szempontból azt kell mondjam, hogy a hat unokámból a négy most pillanatnyilag óvodába, iskolába jár, és kifogástalan az étkezésük. Ugyanakkor a kórházban egyszer-kétszer voltam én is, hát fantasztikus a kórházban az, hogy mindent kimutatnak a rossz tartalomtól a kalórián át, a mindent. Tehát a kórházaknak tökéletes a lehetőségeikhez képest normáikhoz képest tökéletes, amit csinálnak, különösen a minden lelküket is beadó konyhafőzőasszonyok, és hát azt kell mondjam, hogy ugyanez a helyzet a dolgozói ebédekkel. Egy dologra szeretném felhívni a kedves hallgatók és a szakértő figyelmét, amit reggel a Kossuth Rádióban hallottam a Magos főtitkárától, hogy engedélyezte ez a drága Európai Unió a korlátlan behozatalt Ukrajnából és a dél-amerikai országokból, ahonnan jön a klórozott csirkemell, illetve a hajókon.
Ebben van változás, Péter, ebben van változás, mert a...
Illetve Ukrajnából a sugárzó gabona.
Igen, de most visszaállítják azt a rendeletet, hogy nem lehet Ukrajnából behozni. A Mercosur az marad, az természetesen, a dél-amerikai azt ugye az...
Igen, hát az ukrajnai az egy katasztrófa lenne, mert...
Ugye nem tudjuk, hogy meddig.
A konyhásoknak a legolcsóbbat kell megvenni, már pedig amit legolcsóbb tojás az, amit a ukránok termelnek, csak nem tudod, hogy milyen helyről van. Ha olyan helyről van, ahol Csernobil megérintett a környéket, ott bizony sugároz minden. Úgyhogy ennyi volt.
Köszönöm szépen, Péter, hogy megosztotta, és akkor, ahogy ígértem, Fejlelittel visszatérnénk egy picit az érzékeny, a mindenféle érzékenységgel bíró gyermekekre, mert hogy az a helyzet, hogy egyre több ilyen gyerek van, ezt nyilván önök látják is. Szóval kinek mire van lehetősége, mit tud a közétkeztetés segíteni, biztosítani a számukra, és hát mennyire fantáziadús ez a fajta étlap, mert ugye itt az egyik szülőpont azt írt, hogy hát nem túlzottan.
Igen, a úgymond diétát tartó fogyasztóink, ez le egy gyermek felnőtt, ott szakorvosi igazolást kérünk minden esetben az adott diétáról, és amennyiben ez megérkezik, akkor az alapján történik a szolgáltatás. Az valóban igaz, hogy rendkívül magas, főleg Budapestre jellemzően magas ez a szám, úgymond a vidéki régiókban ez azért jóval alacsonyabb, de körülbelül az étkezést igénybevevőinknek a 2-4%-ról indultunk, de most már inkább a 4% felé tartunk diétás, étkeztetés biztosításában. Ami nagyon jelentősen emelkedett, ezen belül is az úgynevezett allergénekre vagy intoleráns anyagokkal kapcsolatos diéták, és akkor már nem is tudjuk elmondani, hogy csak, és hogy a betelefonáló, vagy az SMS falon, aki írta, hogy csak egyféle, tehát csak gluténmentes, hanem már összetett diéták vannak, tehát glutén, gluténtej, gluténtej, tojás, tej, tojásmentes, ezek a leggyakrabban előfordulók, igen, és hát bizony, nagyon-nagyon szigorúak az előírások számunkra is, és nagyon szigorúan tartjuk is őket. Ahogy említettem az előbb, az élelmiszerekről minden esetben specifikációk vannak bekérve, és csak olyan élelmiszereket használhat, amiben még nyomokban sem tartalmaz ilyen típusú összetevőt, amire az adott diétát tartani kell. Úgyhogy is ennek az alapanyagoknak így, vagy élelmiszereknek a száma azért jelentősen lecsökken. Egy kifejezett diétes konyhákat működtetünk, ami csak erre specializálódik, és hát így az ételféleségek száma, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, mint otthon, hogy akkor most ilyet csinálok, olyat csinálok, amolyat csinálok, hanem itt azt kell látni, hogy 5-600 fogyasztót szolgálunk ki, ilyen-olyan, amolyan diétával, ami rendkívül nagy odafigyelést igényel, és lehet, hogy emiatt valamelyest beszűkül az étel
féleségeknek a száma. Tehát, hogy... az étkeztetéstől azt, amit otthon a családban el lehet.
Igen, de
már
lehetőséget tekintve én azt gondolom, ha már egy ebéddel tudjuk segíteni a szülőt, akkor biztos, hogy ez nagy segítség tud lenni.
István a következő beszélgető partnerünk. Jó napot kívánok, István!
Jó napot kívánok. Az előbbi úr szinte lelőtte az, amit én szerettem volna mondani.
Na tessék.
Tehát én a igen, a dél-amerikai és a ukrán forrásokat, és az üzlet, tehát az, hogy a kereskedők, a beszerzők erkölcsi szintje milyen, az, hogyha pénzt akarnak keresni, mert a közbeszerzés általában úgy működik, hogy a legolcsóbbat próbálják megszerezni, hogy az a tétkeztetés működjön. Hát én erre nagyon komoly ellenőrzési szintet kellene emelni, hogy ez a kereskedői trükközés esetlegesen, hogy honnan veszem a tojást, vagy a többi alapanyagot, ez életbevágóan fontos a gyerekeink jövője. Mert hát nem csak itt, hanem bármelyik, tehát a kórháztól elkezdve a közétkeszhetésbe, bárhol, itt óriási veszély van a kereskedők profit szerzése erkölcstelensége miatt. Én csak ennyit akartam hozzá.
Köszönjük szépen, hogy megosztotta velünk a véleményét. Megértem egyébként a kedves hallgatókat, akik tartanak most ettől, ugye éppen a sajtóban azért most összegyűjtve csokorban egy jó pár ilyen eset publikálásra került, például németországi esetek, hogy hogyan csomagolták át a fertőzött ukrán árut németté, és akkor ugye a német fogyasztó azt hitte, hogy ez a Made in Germany, akkor ő nyilván hazait fogyaszt, aztán közben kiderült az ellenőrzésnél, hogy mégsem. De hát azt hiszem, hogy erről most így nagyon itt a közétkeztetésben nem tudunk beszélni, mert ez nem a közétkeztetés problémája elsősorban.
Tehát így ebben a formában nem, de egy gondolatot hadd tegyek hozzá, hogy azért a nyomonkövetés a számunkra is nagyon szigorúan elő van írva, és ez ellenőrzésre is kerül. Tehát a közétkeztető cégeknél az alapanyagok nem közbeszerzéssel, hanem versenyeztetéssel kerülnek beszerzésre. Azonban, ha a fenntartó nem a szolgáltatást közbeszerezteti, hanem saját maga működteti, akkor ott valóban a közbeszerzési törvény által, akkor ő már az alapanyagokat, élelmiszereket közbeszerzi. De ha közétkeztető céggel van szerződése, akkor a közétkeztető cégek nem közbeszerzésen keresztül, hanem versenyeztetésen keresztül szerzik be az élelmiszereket, alapanyagokat, és hát bizony, ahogy említettem, nagyon szigorú szabályok mentén hatósági ellenőrzéseken, nyomonkövetést kell biztosítanunk, illetve saját magunk is, ahogy említettem, minősítjük a beszállítókat, tehát ellenőrizzük, hogy milyen minőségben és árértékarányban hozzák a termékeiket.
Péterrel folytatjuk. Jó napot kívánok!
Üdvözlöm a rádió hallgatókat. Egy nagyon jó témát karolt fel megint a Kossuth Rádión, és ennek nagyon örülök, ugyanis benne van az ember ebben a történetben is egy picit. Gyakorlatilag egyetlen egy gondot látok én ebben, hogy itt is a versenyhelyzet van, és kinek a kie szállít be, és mit szállít be. Gyakorlatilag csak ezt azért említem meg így, mert látunk ebédeket, meg támogatási dolgokat, hosszú távú szerződések vannak, és nyilvánvaló itt az ár határoz meg mindent, és mivel az ár határoz meg mindent, itt már a minőségnek a rovására is megy. Ami javítása
de akkor Péter, egy pillanat, most az ár határozza meg, vagy akinek a kie szállít be? Tehát, hogy mert ugye a kettő azért az...
Hát kinek a kie szállít be, az már annyiból már ott vagyunk, hogy a legolcsóbb árajánlat nyer általában, és nyilvánvaló itt már a minőségnek a rovására.
Közben Fejlő Edit csóválja a fejét, hogy ez nem egészen így van, hogy a legolcsóbb
Nyilvánvaló ő, mint szakértő ebben biztos járatos, de én is járatos vagyok ebben a történetben, és azért országos szinten látok meglepő és mulatságos dolgokat. Mindattól függetlenül a diákoknak, én úgy gondolom, mert nekem is van gyermekem, volt, hogy fel kellett hívni az igazgatónak a figyelmét arra, hogy hiába van ebédidő, hogyha a gyerek nem tud lemenni ebédelni. A másik, hogy nyilvánvalóan a gyerekek szeretik az édeset, a sóst is, mindenféle fajta dolgot, de én 10 esetből 8-szor azt hallom, hogy nem volt jó az ebéd. Tehát és van több beszállító, aki ellát nyugdíjas otthon, szociális intézményt, egyebet, és nyilván a kettőben van, ahova egyforma ételek érkeznek, amit visznek egy idősek otthonában, meg visznek külön egy tehát oktatási intézményben.
Igen, sok van szerintem.
Így van, és én nem kritizálni szeretném ezt a rendszert, viszont én úgy gondolom, hogy abból a pénzből nem lehet megoldani egy normális ebédet, vagy egy uzsonnát, vagy egy reggelit, amit úgymond meghatároznak. Tehát ezt képtelenség kigazdálkodni gyakorlatilag csak abban az esetben, hogyha egy picit elkezdünk dolgozni azon, hogy hogyan tudunk költségtakarékos megoldásokat bevezetni ebbe a dologba. De én úgy gondolom, hogy professzionális konyhával egyébként lehet modern ételeket készíteni, meg dolgokat előállítani. Tehát az egy teljesen jó dolog.
Köszönöm szépen Péter önnek is. Szóval ez a fajta kritika már egyébként nagyon sokszor érte, ha ez kritikának nevezhető, ha lehet, hogy inkább valami más, a közétkeztetést, illetve a gyermekétkeztetést, hogy egész egyszerűen abból a pénzből, amit fizetnek a szülők a gyermekek étkezése után, lehetetlen egy normális ebédet összeállítani. Így van ez? Vagy ez csak így a urbánus legenda?
Én azt gondolom, hogy amit a szülők fizetnek, az nem a teljes összeg, hanem a szülők szintén a fenntartó által meghatározott összeget fizetik, és azon belül is ugye attól függően, hogy ki milyen szociális vagy családi helyzetben kire milyen jogosultságok vonatkoznak, még egyéb kedvezmények is járnak.
Hát azt gondolom, az állam teszi hozzá és azoknál, akiknek van, kedvezmény jár, de akik mondjuk normál tarifát fizetnek, itt elsősorban ezekre gondolok. Azt is még dotálja az állam?
Illetve a fenntartó még kiegészítheti, tehát, hogy amit a szülő fizet, az egy része annak, ami akár a fenntartó által működtetett konyhának vagy élelmezésnek a költségei, összköltsége jelenti, vagy pedig a közétkeztető szolgáltató cégnek a költségei, vagy amiben ugye mint közbeszerzés az eladási ár. Tehát nem teljesen, vagy nem feltétlenül azt fizeti a szülő, sőt biztos, hogy annak egy részét fizeti, tehát hogy nem abból gazdálkodik a kizárólag csak a közétkeztető cég. Ez az egyik. A másik, hogy az, hogy a gyermekek azt mondják, hogy nem volt jó az ebéd, ez egy nagyon általános visszajelzés. Én akkor mindig meg kell kérdezni, hogy megkóstoltad, nem tetszett, nem ízlett, a színe, az illata, sokszor meg sem kóstolják, igen, és van, amikor az derül ki, hogy én ezt nem szeretem annyira, vagy nem kedvelem, és el sem viszem a kiszolgáló helyről, ez nem biztos. Ahol van önkiszolgálás, ahogy említettem az elején, ott még legalább megkóstolja és eldönteti, de ahol még egyelőre, vagy nincs választási lehetőség, egy menü van, és kikerül, csak kiteszik a pultra, vagy elviszi, vagy nem. Mindig vissza kell kérdezni, meg is kell kérdezni, hogy mi volt az ebéd. Nem is mindig tudják visszamondani, hogy mi volt az ebéd. De ez nagyon egyéni tud lenni. Felméréseket végzünk a tekintetben, és hogy mennyire ízlik, nem ízlik, kóstoltatunk, szülőket hívunk be, hogy bizonyos időszakokban ők is jöjjenek, kóstolják, és saját maguk tapasztalják meg, hogy milyen az az étel, mert a gyermekek nem biztos, hogy pontosan vissza tudják azt adni.
Józsefet tudjuk még meghallgatni, és akkor még marad egy pici időnk, hogy a sóról is beszéljünk, mert azt hiszem, hogy ez egy kardinális kérdés. József, hallgatjuk, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a szerkesztőséget, hallgatóságot. Hát itt nagyon sok tényezőbe az étkezésben nem figyelünk oda, hogy milyen divatok vannak, és igazán azt mondom, hogy a felnőttek, amilyen szerűen, hát akár azért, hogy ne hízanak, főleg a hölgyek és a mamák és a gyermekek, nagyon ravaszok, mert észreveszik, hogy mire vonulnak, milyen irányba vonulnak a szülők, és ezért ők mindenféle érzékenységet, amit mondjuk a szülő követ, azt ő is az óvodába, a közösségkezdetésben valamilyenképpen érvényesíteni akarja. Hát ezt személyes tapasztalatból mondom, és hát itt a műsorban is elhangzott, hogy tojás és tej, Hát két olyan alapvető életfunkciót ellátó termékről beszélünk, ami hát minden gyerek, egészséges gyerek, elnézést, hogy esetleg más kategóriába helyezem, esetleg egyéb, hogy ezekkel az érzékenységekkel nagyon kevesen születnek, de nagyon sokan ebbe az irányba mennek. Hát hónapokig, évekig tejen nőnek fel a gyerekek, ugyanakkor a tojás az magában minden tartalmaz. Szinte lehetne tojáson élni, és akkor ilyenek jönnek, hogy tojás, ne egyél tejet, ne igyál, sajnos az unokaimnak is nem boci tejet adnak, hanem rizstej, vagy nem tudom mik divatosak. Hát én nem tudom, hogy a kálcium a csont alakulásának, fejlődésének, erősödésének, hát gyakorlatilag az már szerintem egy, úgy mondom én, hogy akár betegség, hogy mindenféle érzékenységre akár hajlamosítjuk a gyerekeket. Tehát
hát azért én nem gondolnám, hogy vannak olyan szülők, akik rosszat akarnak a gyereküknek, és hajlamosítják erre. Sajnos az a helyzet, hogy olyan világot élünk, én ezt nem tudom megmondani, hogy a légkör, vagy pedig az élelmiszer adalékanyagok, vagy mitől, de a helyzet az, hogy valóban egyre több az érzékeny gyerek. József, ne haragudjon, elbúcsúzom most öntől, mert szerettem volna még fejlődött itt el a sorról szót váltani, mert hogy ugye egyszer már volt egy változás a menzán, amikor eltűntek a sótartók az asztalokról, most pedig 2028-as céldátummal még ennek a sónak is csökkennie kell, ott nyilvánvalóan itt most már a kitállalt ételekből fog eltűnni ez a só mennyiség, de hát azért a szervezetnek mégiscsak szüksége van valamilyen mennyiségű sóra, nem?
Így van, 2014-ben meglettek határozva a célértékek, akkor 2021-ig kellett volna lecsökkenteni arra a célértékre a só mennyiségét.
És nem sikerült?
És nem sikerült, igen, a tekintetben, pontosan a tekintetben, hogy maga az élelmiszerek, és azért mindig külön veszem, hogy az alapanyag az, amihez az élelmiszeripar úgymond nem nyúl hozzá, és az az élelmiszer, ami már valamilyen ipari tevékenységen keresztül meg, annak a sótartalma viszont magas. És hogyha a rendelet által most újra korrigált sómennyiséget, aminek 28. szeptember 1-től egy jóval alacsonyabb célértéke van meghatározva, hogyha az élelmiszeriparban nem történik ez ügyben változás, és azon belül is a kenyér, pékáru, illetve a húskészítmények tekintetében, akkor nagyon nehezen lesz tartható, vagy csak úgy lesz tartható a célérték, hogyha valóban az ételekből, amit készít a közétkeztető meleg ételekből, vagy kivesszük, vagy minimálisra csökkentjük, de az meg nagyon ízben, ízvilágban nagyon megváltoztatja, és akkor megint visszahullik a közétkeztetőre, hogy nem jó, nem ízlik, nem finom az étel. Úgyhogy én is, illetve mi is nagyon szorgalmazzuk, hogy az élelmiszeripar, az agrár élelmiszeripar, illetve az egészségpolitikának nagyon szorosan együtt kell működnie, és együtt kell gondolkoznia, és ez ügyben meg kell találni azt a megoldást, hogy e tekintetben csökkenés történjen. Erre vannak jó gyakorlatok Európában, ahol meghatározták a kenyér pékárúnak a sótartalmát, és évről évre meghatározták, hogy mennyivel kell csökkenteni. De nem csak azt, amit a közétkeztetésbe felhasználunk, hanem a társadalmi szinten, ami forgalomba kerül, hogy ne lehessen érezni azt, hogy szépen fokozatosan csökken, és akkor innentől kezdve betartható az a célérték is, ami a közétkeztetési rendeletben meghatározásra kerül.
Nagyon szépen köszönöm, gondolom, hogy a téma kimeríthetetlen, lett volna még miről beszélgetni. Fejgül Edita, Magyar Közétkeztetők Szövetségének elnöke volt a vendégünk. A hírek után majd második témánkkal jövünk vissza. Tartsanak velünk akkor is.
Jó nap. napot Magyarország Halász Zsuzsával.
Tizenhét óra van, a hírek következnek, a mikrofonnál Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Jól haladnak a tárgyalások a Magyarországnak járó uniós forrásokról, jelentette ki Magyar Péter Bécsben, miután udvariassági látogatást tette Alexander van der Bellen osztrák államfőnél. A kormányfő újságíróknak elmondta, az Európai Bizottság vezetői Budapesten tárgyalnak, és Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel levélben is egyeztettek. Magyar Péter szerint most az a legfontosabb kérdés, milyen projekteket tud elfogadni a bizottság, amelyeket rövid időn belül meg is lehet valósítani. Emlékeztetett, az előző kormánynak több éve volt erre, de nem élt a lehetőséggel, ezért most pár hónap alatt kell hazahozni a magyaroknak járó sok ezer milliárd forintot. A közép-európai régió biztonságáról és versenyképességéről tárgyalt a külügyminiszter Bécsben az Európai Uniós ügyekért felelős osztrák miniszterrel. Orbán Anita és Claudia Bauer egyetértettek abban, hogy az illegális migrációval kapcsolatban hatékony európai megoldásokra van szükség. A versenyképesség pedig összefügg az energiaárakkal, a beruházásokkal és az innovációval. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levelében 15 civil szervezet. A női alapalapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. Úgy vélik, Magyarország több mutatóban is az uniós sereghajtók közé tartozik, a nők munkaerőpiaci részvétele és gazdasági önállósága terén. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. Nem támogatja a Tisza párt által benyújtott alaptörvénymódosításokat a Fidesz és a KDNP képviselőcsoportja, közölte a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint a javaslatok a szigorú migrációs politika fellazításával, a visszamenőleges hatályú jogalkotással és a felsőoktatásból való forrás kivonással nem építik, hanem gyengítik az országot. Hangsúlyozta, hogy elutasítják a korábbi bevándorlás politika feladását. A miniszterelnöki megbízatás korlátozásának visszamenőleges alkalmazását pedig Európában példátlan, jogbizonytalanságot teremtő lépésnek tartják. Embercsempészés miatt egy magyar férfi is felkerült az Európa legkeresettebb bűnözőit felsoroló listára. A Nemzeti Nyomozóiroda tájékoztatása szerint a 33 éves sándorfalvai embercsempész társaival legalább 100 illegális migráns Európába jutását segítette, amiért 10 év szabadságvesztésre ítélték, ám a büntetés végrehajtása elől feltehetően külföldre szökött. Az Europol idei kampánya a legalább 5 éves büntetésre ítélt, de még szabadlábon lévő bűnözőkre összpontosít. A nyomozók a lakosság segítségét kérik a szökevények felkutatásához. Bűnösnek találta az Air France légitársaságot és az Airbus repülőgépgyártót gondatlanságból elkövetett emberölés vádjában a Párizsi Fellebbviteli Bíróság a Rio de Janeiro és Párizs között 2009-ben lezuhant gépügyében. Az ítélet szerint a két vállalat viseli a teljes felelősséget a 228, köztük 5 magyar ember életét követelő katasztrófáért, ezért a maximális 225 ezer eurós pénzbírság megfizetésére kötelezték őket. A bíróság döntése megváltoztatta a 2023-as elsőfokú felmentőítéletet, miután a szakértői jelentések igazolták, hogy a cégek mulasztásai és a sebességmérő szondák hibái közvetlenül vezettek a tragédiához. Újra lezárják esténként az autósok elől a budapesti pesti alsórakpartot. 2-től hétköznap esténként 6:30-tól másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, még hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. A szeptember 19-ig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják. Ami az időjárást illeti, holnap is marad a napos idő, záporokra, zivatarokra inkább csak a középső ország részben számíthatunk. A szél sok felé megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 11 és 17, holnap napközben 23 és 28 fok között alakul. A hétvégén akár 30 fok is lehet.
Műsorajánlat.
Kalendárium.
Vendégünk Rudolf Péter, a Fővárosi Vígszínház igazgatója. 130 éves a teátrum. Csini Baba koncert a Katona József Színház művészeivel és vendégénekeseivel a Budapest Parkban május végén. 27. Nemzetközi Kortárs Táncfesztivál a Pannonvár Színházban Veszprémben. Mésző Miklós Saulus című műve a Rádió Színház kínálatában.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Birkanyírás bemutató, őrlés, szitálás, élmények a Kovász Játszóházban. Régi kutak, különös emlékek, a Kút skanzen kincsei. Társastánc és grafikus növendékek, tánclépésben a művészet ösvényein. Parfümös üvegbábok és mesék a fésülködő asztal fiókjából. Turkeve érdekes emberei, értékálló alkotásai.
Országjáró szombat délután, 15:30-16 a Kossuth Rádióban.
Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
5 óra után 7 perccel műsorunk utolsó részében is köszöntöm hallgatóinkat. Még mindig telefonálhatnak vagy írhatnak SMS-t, ha elmondanák véleményüket a következő témáról. Milyen tapasztalatai vannak, mennyire fontos a fenntarthatóság, a környezetvédelem a fesztiválok esetében? 759-52-00 ez a telefonszámunk, amelyet 1-es és 30-as előhívóval is elérnek, 39.666, ide pedig rövid szöveges üzeneteiket várjuk. Kezdődik a fesztivál időszak, és manapság már nem csak a kínált program lényeges a résztvevők számára, hanem a kapcsolódó szolgáltatások színvonala, minősége és persze a biztonság is. Emellett a környezetvédelem is elvárás, a repohár és a szelektív hulladékgyűjtés egyre elterjedtebb. Persze a fenntarthatósági elvek gyakorlati megvalósulásához a szervezők és a fesztiválozók tudatossága egyaránt szükséges. Nos, önök mit tapasztalnak? Erről is mondják el a véleményüket. Előbb azonban hallgassuk meg azokat az embereket, akiknél Kobolák Attila érdeklődött, hogy mennyire elégedettek az ilyen események fenntarthatósági törekvéseivel és a biztonsággal.
Várja már a fesztivál szezont, szokott járni?
Ilyen szakmakörbe dolgozok, az emberekkel foglalkozunk, figyelünk a biztonságukra, az elhagyott dolgokra, arra, hogy mindenki jól érezze magát, és igazából csak, hogy mindenki biztonságban legyen. Szóval sok fesztiválra járunk, eseményekre és ilyen bulikba, az ott látott dolgok miatt nem vagyok annyira biztos benne, hogy szívesen elmennék egyre. A legtöbb ember, aki elmegy egy ilyen bulikba vagy fesztiválra, általában nagyon rossz állapotban szokott lenni, sok többet isznak mondjuk, mint amit sima buliba megengednének maguknak. Dolgaikra se pont úgy vigyáznak, ahogy mondjuk kéne.
Mint fesztiválokon, bulikon dolgozó, hogy látja, mekkora a pazarlás? Fenntarthatónak nevezhető egy fesztivál például?
Szerintem a repahár rendszer az mondjuk nagyon jól működik, vendégek haza is tudják vinni, viszont nyilván pazarlás mindenhol van, mondjuk egy nagy fesztiválnál. Nem mondanám, hogy a legfenntarthatóbb ez az egész szituáció, ezek az események, de szerintem manapság próbálkoznak, hogy minél inkább az legyen.
A fenntarthatóságról is azt gondolja, hogy megfelelő, jól csinálják ezt a fesztiválok, abból a szempontból, hogy repoharakat adnak például, papírszívószálakat akár.
Az alapkoncepció rendben van, de nekem voltak kivetnivalóim vele. Például volt egy-két fesztiválon, hogy a repoharakat nem lehetett visszaváltani. De azt mondták, hogy akkor csak támogassuk ezzel a fesztivál, de alapjáton támogattuk vele, hogy elmentünk és vettünk jegyet, meg bérletet, meg innen, és ez kicsit nekem ilyen lehúzós kategória.
A fesztiválok fenntarthatóságával meg van elégedve?
Repohár, ez egy jó dolog. Környezettudatos, viszont sokszor így le tudják húzni az embert, mert értelemszerűen egy fesztiválra nem lehet ugyanazt a repohár zsetont felhasználni, mint mondjuk egy Budapest Parkba. Valamennyire költséges, de szerintem amúgy hosszú távon megéri.
Nos, repohár ide, repohár oda. Úgy tűnik, hogy a fesztiválokon több tonnányi hulladék keletkezik mind a mai napig. Vajon hogyan lehetne ezen változtatni? Beszélhetünk erről is többek között, és hogy önöknek milyen elgondolásaik, vagy milyen ötletük van arra, hogy hogyan lehetne fenntarthatóbbá tenni ezeket az eseményeket. Mónika van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, Mónika!
Jó napot kívánok, üdvözlöm önt is, a hallgatókat is. Hát tulajdonképpen igen, de hát ez a szemét meg ez a pazarlás, ez gyakorlatilag így mindenhol ott van, csak a fesztiválon egy kicsit jobban szembetűnik.
Mert hogy látványos, tehát, ugye, amikor vége van, hogy igen. Mi marad utána.
Igen, igen, tehát az a baj, hogy mert egyébként, ha mindenki úgy környezettudatosabb lenne, akkor eleve nem vennének meg annyi fincet-francot. Egyébként a, nem reklámhelye, de ugye a sziget után, akik meg ott maradnak, sátrak, stb. Ez olyan jó, mert az elméletileg összeszedik, és az legalább nem szemét lesz belőle, hanem ilyen hajléktalan segítő ide-oda áll. Odaadogatják, de maga az a szemét, az eszméletlen mennyiség, meg a visszákosság, tehát tulajdonképpen az mindegy a csatornába, ahogy veszük, és egyszerűen annyira hát borzongató, hogy ott halt meg úgy lány, hogy egyszerűen részegen belehempergett a fűbe, és akkor másnap reggel, amikor vitték a tejet, vagy a nem tudom miket, akkor egy teherautó sofőr konkrétan halára gázolta ott a fűben a lányzat. Hát ez egy ilyen kb. 20 éves történet. Tehát én akkor még úgy fiatal voltam,
és mondom, hogy ne
egye meg. Hát pedig ez így volt, hogy itt a Galsztengerben ott maradt, és ez a szerencsétlen meg úgy élte le. Hát oké, felmentették persze, de ettől függetlenül úgy élte tovább az életét, hogy jó, hát akkor ő egy
valakinek a halálát okozta,
valakin átment autóval, úgyhogy nem lehetett látni ott a dzsindzsásba. Ja, úgyhogy egyszerűen...
Ön gyakorlott fesztiválozó, Mónika? Gyakran jár fesztiválokra?
Nem, mert egyszerűen ott csápolnak a cigarettával, meg minden. Én már úgy hát nem is az, hogy ki öregettem belőle, mert mennék, hogyha egyszerűen nem ilyen lenne. Tehát az alkohol is, meg ugye most már feljött a kínálata a drog, nem lehet mit csinálni az ilyen emberekkel. Tehát, tehát amikor úgy veszélyben érzem magam, hogy csápolnak a nyomba cigarettával, meg az italoznak, meg most már mondom, itt bedrogozva, hát sok kedvem így az egészhez nincs.
Tehát akkor ön úgy gondolja, hogy itt a biztonságon kellene változtatni, azt kellene
igen,
valamilyen úton módon erősíteni.
Igen, tehát hogy ne csak az legyen, tehát hogy csak nem, egyszerűen nem vagyok biztonságban úgy, hogy konkrétan tehát isznak, meg vedelnek, meg
igen,
drogoznak,
értem.
És egyszerűen, tehát hát nem beszélve arról, hogy lányként a nemet úgy nem tudják értelmezni, hogyha egy fiú úgy kicsit jobban közeledne, tehát így egyszerűen még ilyen szempontból. Pedig komolyan mondom, már 48 éves vagyok, azt hittem, hogy már így nem akarnak rácuppanni az emberre, de...
És amikor ilyen esetek történnek, akkor ott a szervezők nem tesznek rendet, vagy nincs ott senki, akihez fordulni lehetne ilyen esetben, hogy... vezessék ki mondjuk, aki ott dülöngél a ittas befolyásoltságtól, vagy bármi ilyesmi. Nem lehet?
Nyilván, de hát egyszerűen többen vannak az alkezek, mint a biztonsági őrek. Tehát azért nyilvánvalóan nekik is érdekük, de nem tudnak ott lenni minden zegben, zugban. Tehát...
Hát Mónika nem vidított fel, mit nem mondjak a véleményével a fesztiválokat illetően. Köszönöm szépen, hogy telefonált, és Lászlót tudjuk még meghallgatni ebben a témában. Jó napot kívánok, László! Nem tudom, hogy meg tudja erősíteni Mónika véleményét, amennyiben ön fesztivál járó ember.
Hát nem vagyok szerencsére.
Nagyon fújott a szél ön körül, és nagyon nehezen hallom.
Igen,
halljuk.
Megpróbálok ilyen szélárnyékosabb helyre lenni, így jó?
Igen, most úgy tűnik, hogy jó.
Jó. Tehát nem járok fesztiválokra, nem is, soha nem is szoktam járni, tehát gyerekkoromban sem, meg nem is hiányzik igazából. Hát így beszélgettem a felvezetőben a kollégákkal is, hogy van olyan téma, hogy a szívó szálak műanyag, és nem műanyagból, hanem papírból vannak, meg visszaváltható sportok, meg ilyesmi. Ez mind szép és jó, de ugye ez kicsit nevetséges számomra ezek az intézkedések, hiszen alapvetően inkább ez ilyen propaganda, és ez a Green Deal-nek a propagandának egyik eszköze. Tehát, hogy valahol ilyen apró üzeneteken keresztül eljutatni az emberek elméjébe azt, hogy mi szemetelünk, és hogy ez ellen tenni kell, és így sokkal könnyebben fogjuk majd kifizetni a széndioxid adót is, amely szerintem szintén egy globális átverés. Tehát,
na jó, de azért várjon egy pillanatra, László, azért, hogy mondjam, tessék. Szóval én magam is azt gondolom egyébként, hogy amíg a fiatalok itt ezekkel a szívószálakkal, meg papírtányérokkal bingiznek, a közben pedig ugye, ha fölnézünk az égre, akkor, vagy a flight radart megnézzük, akkor ugye nincs egy hely voltaképpen, ahova gombos tűt oda lehetne szúrni, szóval, hogy az igazán környezetszennyező dolgokon nem nagyon változtatnak, miközben pedig ugye ezeket itt valóban a média meg a reklám nyomja, de hát azért valami hatása talán mégiscsak lenne annak, hogyha nem maradnának szeméthalmok a fesztivál után másnap, nem?
Na most én azt
most
gondolom,
ezt a repohárra értem.
Én azt gondolom, hogy ha valakit rendesen felnevelnek a szülei, akkor nem fogja eldobni a semmi anyagporrat, se a üvegporrat, semmi.
Akkor nagyon sok olyan kultúra. Ember lehet egy ilyen fesztiválon, akit nem rendesen neveltek fel a szülei.
Nincs. Ez egy kulturális kérdés. Most nem szeretem az osztrákokat, hogy megmondom őszintén, nem is utálom őket, de oda elmegyek, ott nincs eldobva egy cigarettacsipot, nincs semmilyen szemét. Ez egyszerűen kulturális kérdés. De ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, amikor a magyar szurkolók kimennek mondjuk egy portugál meccsre, tehát idegenben, akkor ott végigmegy 150 ezer, 100 ezer magyar után, és egyetlen egy nincs eldobva egy papír darab semmi. Tehát, hogy azért mi is jók vagyunk, csak valószínűleg ezek a fesztiválok nem éppen ezeket ezt a kultúrát vonzó oda, vagy kultúrkört, aki esetleg...
Meg az is lehet, hogy a hely szelleme, nem? Az nem lehet, hogyha mondjuk valaki nem lát maga körül szemetet az utcán, akkor maga is meggondolja, hogy a kezében lévő papír zsebkendőt a szemetesbe tegye, vagy eldobja a járdán. Feltételezem
én. Így van, valószínűleg igen, de én akkor se dobnám el, hogy hallunk szemét ennek előttem. Tehát, hogy most, de igaza van egyébként önnek, tehát, hogy az a hangulat, amit megteremtődik, meg a millió, az valószínűleg szintén hozzájárul ehhez a viselkedéshez, úgyhogy...
Igen, hát feltételezem én is, mert Svájci utcán nem nagyon jut eszébe senkinek szemetelni.
Nem, én ugye Európai Uniós döntések, ugye, mert most amikor behozták ezeket a szívószálakat, utána másnap pedig megengedték azt, hogy a kávét műanyagba csomagolják és adagonként, és mérek drágán vásárolják az emberek ezt a kapszulákat. Szóval ezért nekem ez annyira visszatett és nevetséges az egész, hogy meg aztán, amikor elmennek a környezeti, nem tudom milyen találkozóra, akkor mindegyik külön sugárhajtású repülével jön oda. Tehát
igen, vagy a saját jachtjával.
Igen. Úgyhogy ennyi.
Megértem a kétségeit, László, úgyhogy magam is osztozom ezekben.
Köszönöm
szépen, hogy felhívott bennünket. El is búcsúzom, mint ahogy a hallgatóktól is mindjárt elbúcsúzom, mert hogy a műsorunk végéhez értünk, és akkor már is mondom a holnapi témáinkat. Mit szól hozzá, hogy az Európai Unió korlátozza a készpénzforgalmat jövő nyárt? És hallott arról, hogy csak az ellenzéki Fidesz és Mi Hazánk figyelmeztetése után lépett a Tisza kormány, visszaállította az ukrán élelmiszer tiltását. Ez némileg összefügg mai témánkkal is. A mai adás szerkesztője Cseszregi Balázs, a hangmérnök Ránc Szorottya volt, a telefonnál Kobolák Attila és Sebők Tímea fogadta hívásaikat. Nevükben is köszönöm mindenkinek, aki telefonált vagy SMS-t írt, a többi kedves hallgatónak pedig a figyelmet. Halász Zsuzsát hallották. Hamarosan a Nemzeti Sport Krónika következik itt a Kossuth Rádióban. Ha tehetik, tartsanak velünk továbbra is, viszont hallásra.